És fel fogunk olvasni jó néhány verset innen, Róma 8-ból. Ez a néhányan úgy hívják ezt a fejezetet, kommentárokban azt olvashatod, hogy ez a Bibliának a Monteverestje, a csomolumája, ugye ez csak egy másik néven. Oké, ez egy, nem tudom milyen néven, nepáliul vagy valamilyen. Oké, tehát a Monteverest, a Himalájának, a legnagyobb hegységnek a legnagyobb csúcsa, Róma 8, ami egy ilyen lenyűgöző, lélegzetelállító kijelentés arról, hogy mit tett értünk Isten, és arról, hogy mi az, ami a miénk Isten miatt. Nézzük meg a 28. verstől a 39-ig. Olvasom, és olvasd velem. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Aki ezt mondja, úgyhogy nem mindenkire vonatkozik, ez arra vonatkozik, akik az Istent szeretik, tehát valódi hívőkre, Jézusban hívőkre, akik az ő végzése szerint elhívottak, ez ugyanaz, Isten szeretik az egyik oldalt, a másik, tehát az a mi oldalunkról, az Isten szempontjából pedig az ő végzése szerint ő elhívott bennünket. És így kezdődik, hogy tudjuk, tudod azt, tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van, és az ő végzése szerint ők elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Ki vádolja Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mert megvan írva, te érted, gyilkoltatunk minden nap. Vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. És még nézzük meg Róma 8:1-et is. Az első vers ezt mondja, nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Oké, úgyhogy ez egy nem akármilyen rész, nem akármilyen fejezet. Egy viharos tengerben, ahogy a 8. fejezet előtt van a 7. fejezet, jó néhányan ismeritek, akik nem olvassátok el, az egyik legkomolyabb emberi és úgy szintén keresztény dilemmával áll szembe a 7. fejezet, az olyan, mint egy harmadik világháború. Tudod, harmadik világháború a lélekben. Harmadik világháború benne az emberben. Igaz ez a nem hívő számára is, és igaz ez a hívő számára is. Tudod, van egy olykor iszonyatos, hatalmas háború bennünk. Olyan, mintha egy viharos tengerren mennénk. És aztán az élet is nagyon-nagyon-nagyon sokszor olyan, olykor jobban, máskor kevésbé, de sokszor megtapasztaljuk. A lelkünk megtapasztalja azokat a viharokat, mintha egy viharos tengeren menne a hajunk. Lehetnek anyagi problémák, amelyekből nem látunk ki. Akkora hullámok, 15 méteres hullámok, amelyek, tudod, elmossák a hajó fedélzetén lévőket, és kapaszkodnak a minden stabil, biztos dologhoz, és a lábuk, tudod, a levegőben. Lehetnek ezek kapcsolati természetű problémák, amelyek a húsunkba hatolnak, és fájnak, és létrehoz bennünk a lelkünkben mindenfajta furcsaságot, sértődést és irítséget és féltékenységet és visszavágást és haragot és dühöt és olyan, mint hogyha egy hatalmas viharban utaznánk. Aztán lehetnek ezek egészségügyi problémák. A hír, az egészségügyi hír, amit kapunk, az olyan, mint hogyha egy hatalmas viharba léptünk volna bele. És azt látjuk, hogy nem látjuk, hogy hol lesz a vége. Lehetnek lelki eredetű problémák, hogy egyszerűen csak a lelkünk annyira instabil, és annyira bizonytalan, és annyira kapaszkodó nélkül éljük meg a dolgokat, hogy a lelkünk hányódik és vetődik belül. Lehetnek félelmek, lehetnek aggodalmak, lehet depresszió, lehet csüggedés, lehet mindenfajta lelki nyavaja. Nem tudom, hogy találkoztatok-e valakivel, mert én találkoztam valakivel, aki találkozott már egy ilyen emberrel, és beszélt nekem róla, hogy van egy ilyen ember, akinek egy ilyen természetű dolgokat él meg, olyan, mint egy... Hé, megvan, ez az. Köszönjük szépen, Péter. Ez oké, tehát ezt éljük meg, élhetjük meg, kívül belül, és a római levélnek a 7. fejezete ez erről szól, tudod, egy ilyenfajta tapasztalatról, az életnek erről, nem a napfényes oldaláról, hanem erről az oldaláról, mikor ezt éljük meg, tudod, olyanfajta viharokat, és olyanfajta világháborúkat, amelyek kívül zajlanak az életünkben, vagy belül zajlanak az életünkben. Mások számára látható, vagy mások szemei előtt elrejtett. És ebben a hihetetlen viharban, itt jön a római levél 8. fejezete, amely egy hihetetlen bátorítás és vigasztalás, és egy stabil pont, és egy olyan hely, ahol nincsen vihar, és így kezdődik ez a rész, hogy nincsen azért immár semmi károsztatásuk, vagy károsztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Tehát ez olyan, mintha fognák a hajónak a horgonyait, és biztos tudjátok ezt, hogy fogják, és leeresztik, vagy van, hogy búvárok leviszik, és beleakasztják a biztos, beleakad a biztos helyre, kősziklába, sziklába, a tengerfenéken, és a jó hír az, hogy a vihar a felszínen van, de a tenger mélyén nincsen vihar, hanem nyugalom van. Búvárkodtál már valahol, vagy snorkeleztél? Bárki? Oké, néhányan. Oké, Dani a Fehér Tóba, amikor halászott, akkor... ott is, tudod, gumicsizmába búvárkodott. Tudod, olyan, mint hogy amikor lemész a víz alá, akkor azt tapasztalod, hogy hihetetlen békesség, hihetetlen nyugalom, hihetetlen csönd, a saját lélegzetedet hallod, és lehet, hogy odakint zaj van, lehet, hogy hatalmas vihar van, de a tenger mélyén csönd van, és békesség, és nyugalom, és minden rendben van. És ilyen ez a 8. fejezet, hogy arról beszél, hogy annak, aki Jézusban van, annak, aki Krisztusban van, a Krisztusban hívő, ő megtapasztalhatja azt a békességet, azt a nyugalmat, azt a győzelmet, amely Krisztusban van számára. Jól lehet, hogy körbe van véve, és az is lehet, hogy belül is ott vannak ezek a háborúk, de mégis van számára egy olyan realitás, amely túlmegy ezeken a látható, vagy tapasztalható, lelkileg tapasztalható realitásokon, vagy valóságokon. Amikor a horgonyunk az biztos dologba akad bele, és ez az evangélium, ez Jézus. Ez az, amit ő tett értünk, és az a valóság, ami ő benne van most számunkra. És a zsidókhoz levélnek a 6. fejezete ezt úgy, igazából ott is beszél egy horgonyról, arról beszél, hogy a lelkünknek a horgonya. És hogy Jézus volt az, aki fogta a lelkünknek a horgonyát, és amint ott hányódunk, vetődünk a tenger felszínén, Jézus fogja a lelkünk horgonyát, és nem levitte a tengerfenékre, hogy beleakasztja valami biztos sziklába, hanem fogta és felvitte a mennybe a lelkünknek a horgonyát, hogy ez a lelkünk horgonya Isten örök, valós, örökké valós dolg, örökké való dolgaiba akaszkodjon bele, és hogy számunkra ott legyen az a biztonság, az a hihetetlen öröm és nyugalom és győzelem még minden bizonytalanság ellenére is. Úgyhogy lehetséges, hogy itt a tenger felszínén megtapasztaljuk ezeket a turbulenciákat, de van egy hely, ahova ezek nem hatnak el, és ez Isten valósága számunkra is. És Róma 8 erről a valós valóságról beszél. Hogy nincsen károsztatás azoknak, akik Krisztusban vannak. És Pálnak a lelke, ahogy Róma 7-ben egy hatalmas, viharos tenger volt, és csak hogy így, akik annyira nem ismertek ezt a fejezetet, egy kicsit hagyvetítsem elő, tudod, arról beszél, hogy dolgok, amelyeket tenni akarok, nem teszek, dolgok, amelyeket nem teszek, tenni akarok, és felkiált a 24. versben, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak a testéből. Tehát viaskodik a régi ember az új ember, a külső ember a belső embere. És azt mondja, hogy én egy nyomorult ember vagyok. Arra jövök rá, hogy gyenge vagyok mindennek a megtételére, amit meg kell tennem. És vannak ilyen időszakok az életünkben, amikor belül olyan világháborúk vannak, és olyan küzdelmek vannak, mint amit Róma 7 leír. És a megoldás, ahogy megszabadul, úgymond, az Róma 8:1, nincsen károsztatás azoknak, akik a Krisztusban vannak. És ez annyira fontos, tudod, az a megoldás, az az, hogy Krisztusban vagy, akkor nincsen károsztató ítélet ellened. Ha Krisztusban vagy, akkor a lelked számára, tudod, jön ez, hogy nyugalom. Minden rendben van. Tudod, Jézusban vagy. Jézusban vagy elrejtve, Jézusban vagy örökre, és ez az a valóság, ahol ott van a lelkünknek a horgonya. És aztán magamra tekintek, és semmi nincs rendben. És Jézusra tekintek, és minden rendben van. Körülményeimre tekintek, lehet, hogy semmi nincs rendben. Pénzügyeimre tekintek, lehet, hogy aggasztóak. Kapcsolati dolgaimra lehet, hogy fájdalmasak. Tudod, mit szólnak mások rólam, lehet, hogy zavaró. És Jézusra is minden rendben van. Minden rendben van, oké? Mert Jézus a békességnek a fejedelme. És ez a Róma 7, Róma 8 lecke vagy tanítás számunkra, ez igazából az, hogy mire fókuszálsz. Tudod, mire fókuszálunk? Mi az, amit nézünk? Mi az, amire ami fókuszunk, és tudod, nézőpontunk rajta van. Olyan könnyű a körülményeinkre nézni, olyan könnyű magunkra nézni, olyan könnyű másokra nézni. És tudod, hogy mit fogunk észrevenni? Újból és újból és újból elbátortalanodunk. Újból és újból és újból, tudod, csüggedünk. Újból és újból és újból elveszítjük a motivációnkat. Újból és újból és újból, tudod, egyszerűen azt látjuk, hogy elmegy minden energiánk, csak azért, hogy fennmaradjunk. És aztán Róma 8, a fókusz Jézus. A fókusz Istennek a grandiózus terve, amiben benne vagyunk. Istennek a fantasztikus, zseniális személye. Jézuson keresztül. És amikor elveszem a tekintetemet magamról, másokról, a körülményeimről, dolgomról, sőt a saját lelkemről is, akkor ott van. Elkezd bejönni az a nyugalom, elkezd bejönni az élet, elkezd beáradni az életembe az a biztonság, ami Jézusban van. Oké? Értjük? Érthető? Adjatok egy visszajelzést, fejbólogatása, így vagy így? Kétféleképpen. Így az albánul, igen, meg bulgárul. Bulgárul. Ez, na oké, de most magyarul. Eddig átment, amiről beszéltünk? Átment? Oké, körülbelül. Jó, nagyszerűek vagytok. Oké, és ez egy fő lecke az életünk számára. Mire fókuszálok? Mire nézek? Mire figyelek? Mi az, amivel közösségben vagyok? Így van? Lehetek közösségben egész nap csak saját magammal? Lehetek közösségben egész nap csak a saját lelkemnek a dolgaival? Tudod, lehetek közösségben egész nap tudod, a saját bűnös természetemmel? Az anyagi problémáimmal, a körülményeimmel? Tudod, ezekkel lehet, tudod, ezek lehetnek az én legjobb, legközelebbi barátaim. Gyere, ez itt az anyagi. Gyere, szeretnék ma igazán közösségben lenni veled. Szeretném ma te lenni, igen, te megbántott valaki, jó? Megbántott, ez most kértem bántás, jó? Valaki megsértett, megbántott, rálépett a tyúk szememre. Tudod, valamit beszólt, valamit, gyere. Te. Szeretlek. Te adod meg az önazonosságomat. Te nyomorultá teszel engem, és legalább olyan jó nyomorultnak lenni néha. Senki sem szeret. Nobody loves me. Fordítás, senki sem szeret engem. Senki nem tudja, hogy mi van velem. Csak én hadd nyalogassam a sebemet. Tudod, annyi minden lehet ez, nem? És az egész napot édes közösségbe töltjük. Tudod, ez lehet a nyomorom. Lehet a lelkem nyomora. Lehet a problémám, bármi. Tudod? És Róma 8 azt mondja, hogy nem ez a végső valóság. Hogy ez ideiglenes. Az azt jelenti, hogy ma van, holnap nincs. És lehet, hogy szó szerint holnap nincs, mert már nincsen az anyavajám. De hogyha holnap van, előbb-utóbb úgy is elmegy. Ez nem az örök valóság. Van egy örök valóság, realitás, amely soha nem változik meg, és az Istennek a grandiózus terve számomra és számodra. És kezdjünk el ezzel közösségben lenni, kezdjünk el erre fókuszálni, kezdjünk el erre nézni. Emlékeztek, amikor Dávid Góliáttal találkozott, akkor Góliát 40 napon keresztül napi kétszer tudott, kijött ott állt a völgyben a filiszteusoknak a tábor, és ott állt a völgyben az izraeli tábor, Saulnak az emberei. Azt hiszem, hogy így mondja végig, hogy Saulnak az emberei. Ott álltak, és Góliát kijött, naponta kétszer hőbörgött. Kik vagytok ti, gyáva férgek? Tudod, kik vagytok ti, úgyse tudtok megölni, meg tudod? És elkezdte inzultálni őket. Naponta kétszer kijött, hőbörgött, megmutatta az izmait, tudod, és ő, tudod, Góliát. És Izrael hallotta, és hallgatta, és ez vált az azonosságukká. Tudod, Góliáttal keltek, Góliáttal feküdtek, Góliáttal álmodtak, Góliátról beszélgettek, Góliáttal voltak közösségben, már akkor is, amikor Góliát aludt. Tudod, Góliát aludt, és egy Góliáttal voltak közösségben. Tudod, ahelyett, hogy közösségbe lehetek volna Istennel, ahelyett, hogy közösségbe lehetek volna Isten valóságával, Isten ígéretével, Isten igével, Isten beszédével, Így van? Ez ugyanaz a kép. Góliát tudatosak voltak, és nem Isten tudatosak. Mire tekintünk? Tudod, milyen tudatosak vagyunk? Megváltás tudatosak? Örök biztonság tudatosak? Tudod, Krisztusnak a tudatában vagyunk? Hogy kicsoda ő valójában, és mi kik vagyunk ő benne, és hogy mi el vagyunk rejtve, és ez az örök valóság? És Góliát nem volt örök valóság, hogyha észrevettétek. Csak 40 napig volt valóság, és aztán vége. Okay, de egész Izrael beleesett ebbe a csapdába, és aztán jött Dávid, és mikor Dávidnak a megvallását nézed, és a szavait nézed, akkor azt látod, hogy Dávid 7-szer többet beszél Istenről, mint Góliátról. Az összes többi 7-szer többet beszél Góliátról, mint Istenről. Nézd meg, ez 1 Sámuel 17-ben van, és nézd meg, amint végigolvasod, hogy Dávid nem is beszél Góliátról szinte. De Dávid mindig Istenről beszél. Isten megtudja, és Isten, és nem ezt ígérte Isten, és nem ezt mondta Isten. Tudod, Isten. Tudod, azért, mert megértette ezt az alapelvet, hogy kicsoda Isten, és hogy mit jelent a vihar, és hogy Isten a viharoknak az Istene is. Oké? Okay? Isten a viharok felett is Isten, a viharok alatt is Isten. Tudod, Istenben nincsen vihar, tudod, hanem Isten körülötte van a viharnak. És amikor a viharban elmos engem, tudod, a 15 méteres hullám, és én tudod, bele tudok kapaszkodni az árbocba, és tudod, a lábam repülések, és elmos engem, és tudod, hínáros a szemem és a szám, és azt gondolom, hogy valamilyen fatális tévedés történt, hogy ha van Isten, akkor miért nem tesz semmit? Akkor csak arra fogunk rájönni, hogy Istennek az egész a kezében van. Isten szuverén, teljhatalmú uralkodó minden felett, és Isten velünk van, és Isten mellettünk van. Oké, úgyhogy nézzük meg ezt a részt, és ezzel a először felolvasott résszel fogjuk... Ez a másik része ennek az üzenetnek. 28. hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, 8-28, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. De azt mondja, ezt tudjuk. Most nyilván ez a bibliai tanításnak a haszna, vagy a biblia tanításának a haszna, hogy lehet, hogy ezt nem mindenki tudta. Úgyhogy most azért tanítjuk, hogy tudd. Tud, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, akik az ő végzése szerint elhívottak, minden a javukra van. Tud, hogy minden a javadra van. Azért, mert Isten egy olyan csodálatos Isten, aki minden legapróbb részletkérdés felett is uralkodik, és mivel mi Jézusban vagyunk, ezért mindent az életünk során, ami legjavunkra fog formálni. Hogy teszi ezt, azt nem tudom. Hogy mikor látom ennek a részleteit, azt nem tudom. De ez Istennek az ígérete. És ez az a valóság, hogy minden a javunkra van. A legjavunkra munkál Isten össze. És így folytatja, hogy mert... akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér közt. Azt mondod, hogy miért van az, hogy minden a javamra lesz? És itt igazából azt mondja, azért, mert van egy predesztináció, hogyha érted ezt. Vagy van egy eleve elrendelte, azért, mert Isten eldöntött valamit felőled, meg felőlem. Isten nem az döntötte el, hogy ki jut a mennybe és ki jut a pokolba, hanem Isten az döntötte el, hogy akik ő benne hisznek, azok egy nap, akiket eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy az ő fia képmásához hasonlóak legyenek, ezt mondja. Azokat eleve elrendelte, hogy hasonlóak legyenek, mint Jézus. Tehát egy nap tuti, hogy a hívő hasonló lesz Jézushoz. Egy nap 1000%-ig biztos, hogy hasonlóvá válsz Jézushoz, és mindazok, amelyek az életben történnek veled itt és most, azok a dolgok, azok mind segítenek abba, hogy Jézus képmására formáljanak téged. Azokat Isten mind használja, hogy Jézus képmására formáljanak. És lehet, hogy ezek egyenként fájdalmasak, vagy viharosak, de Isten használja ezeket egyenként. Oké? Úgyhogy van ez a nagy kép, hogy Isten, akiket eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy Jézushoz hasonlok. Tehát mondhatjuk azt, hogy a végzeted, ha Jézusban hiszel, a végzeted meg van határozva. És a végzeted és örök sorsod az az, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóvá leszel. Oké? Ő az egyetlen személy, akinek van neve, és lesz neve ezen a világegyetemen. És mi mind hasonlítani fogunk rá. Ez a végzetünk. Nyilván ez örök dicsőségről szól. És most e felé tart a hajó. Oké? És a hajó megy, és hatalmas viharok vannak, és de a hajónak a sorsa, a végzete biztos. A viharok ellenére is. 30. vers. Akiket pedig eleve elrendelt, oké, ezek mindazok, akiket eleve ismert, akik hittek Jézusban, akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta. Oké, és ezt az életünk egy pontján meghallottuk. Tudod, az elhívást, Istennek az elhívását az üdvösségre, önmagához, Jézushoz. Akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta. Elhívottak vagyunk. Azokat, akiket elhívott, 30. vers, azokat meg is igazította. Aki ez azt jelenti, hogy akiket elhívott, őket megigazította. Ami azt jelenti, hogy igaznak nyilvánította ki. Oké, okay, ez egy jogi kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a bíró fogta, és a bíró igaznak nyilvánít ki bennünket. A legfelsőbb bíróság, Isten legfelsőbb, a világegyetem legfelsőbb bírósága, tudod, igaznak nyilvánít ki. Milyen igaznak? Annyira igaznak, amilyen igaz Jézus maga. Oké, okay, azt mondja, igaz ember! Igaz ember, abban a pillanatban, amikor hittünk Jézusba, abban a pillanatban egy csere történt. A mi bűnünk a kereszten Jézusra ment, és Jézusnak az igazsága abban a pillanatban, amikor hittünk, akkor ránk szállt. Egy tiszta fehér ruha. És igaz vagy. Igaz ember vagy. Igaz ember vagy. A mindenható, szent, igazságos Isten előtt megállsz, és Isten nem talál benned egy hibát sem, mert annyira igaz vagy, mint Jézus. Igaz ember vagy. Aki ez a megigazulás, ez lenyűgöző. Ez azt jelenti, hogy annyira igazak vagyunk, mint maga Jézus. Akiket pedig megigazított, 30. vers, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Hé, micsoda? Én azt gondoltam, hogy a dicsőség az a jövő időben lesz. Hogy meg fogja dicsőíteni a jövőben. De itt múlt időben mondja. Azaz annyira biztos az örök sorsunk és végzetünk, annyira biztos, hogy már múlt időben is lehet mondani, és Isten igéje már múlt időben mondja, az, ami még a jövőben fogjuk megtapasztalni. Oké, okay, tehát a hajónk nem bizonytalan vizeken megy. A vihar, amikben vagyunk, azok csak arra jók, hogy formáljanak bennünket Jézusnak a képmására. És el fogunk jutni a végcélhoz, és senki nem tud belepiszkálni, senki nem tud semmit sem tenni, az életünk predesztinálva van. Sorsunk és végzetünk biztos és dicsőséges. És ez az a nagy kép, amiről beszél itt nekünk Isten. Hogy foglalkozhatok az itt és mosttal mindig foglalkozhatok, mindig tudod, azzal nézhetek, tudod, lehetek jó lélekbúvár, oké, okay, jó lélekbúvárok tudunk lenni, oké, okay, lélekbúvár, tudod, fogod, felveszed a snorkel, vagy a pipát, vagy felveszed a Pászló Balázs, még szerintem merült is így van, ott van, és beteszed, és be a lélekbúvár. Jó kis búvárkodni fogok a saját lelkemben, de jó lesz, tudod is. Hogy kell beugrani Pászló Balázs? Hátra? Jó. Biztos, hogy hátra, hogyha előre ugrasz messze, úgyis jó, nem? Én olyat is láttam már filmekben. Tudod, és fogod, és... Csak Norris volt, jó. Vagy Bruce Willis, így van? Oké. Fogod, és... Ez Bruce Willis a Dunában, így van? És fogod, és beleugrasz, és lélekbuvárkodsz. Ez arról beszél, hogy van egy olyan valóság, amelyet nem a saját lelkedben fogsz megtalálni. Van egy olyan, az örök valóság, az nem a saját kis érzéseiden keresztül fog megközelíteni téged, hanem Isten kijelentésén keresztül, az örök valóságról szóló igazság felől. És amikor hitet keversz ehhez, akkor meg is tapasztalod ennek a valóságát. Oké? Okay? Úgyhogy akiket pedig meggyazított, azokat meg is dicsőítette, úgyhogy ta-da-da-dám! Tudod, megdicsőített bennünket! Abszolút! Tudod, biztos egy picit vízhangzok, vagy gerjedek. Igen. Férfiak, tegyetek valamit felőle. Ta-da-da-dám! Lehet, hogy csak a gyönyörű hangom teszi ezt, de nézzünk erre! Tudod, legyen ezen a szemünk, a szívünk, fókuszáljunk erre. És aztán így folytatja, tudod, 31. versben, mit mondunk tehát ezekre? Tudod, mit mondunk ezekre? Ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Értjük? Tehát, ha Isten ennyire velünk van, hogy akiket eleve ismert, azokat eleve el is rendelt, hogy a fiakép mására hasonlatosak. Akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat megigazított. Akiket megigazított, azokat megdicsőítette. És mindebben természetesen az van, hogy minden a javunkra van most itt ebben a földi életben. Ha Isten ennyire elkötelezett mellettünk, hogy az ő szuverenitása az most már a mi javunkat keresi, a mi legjavunkat keresi az ő teljhatalma. Oké? Okay? Isten teljhatalma a hívő legjavát, a te legjavadat keresi mindenben. Ha ennyire velünk van Isten, akkor tényleg ki lehet ellenünk? Te gondolkodtál már ezen? Akkor ki lehet ellened? Kicsoda? Micsoda? Ki az, aki azt mondja, hogy jó, vége az álomnak, Luffy, kipukkasztva. Vége. Felejtsd el. Most én jövök, és tönkreteszlek téged. Most én jövök, és ezt a dicsőséges végcélt, vagy ezt a dicsőséges örök sorsodat most megszüntetem. Most én teszek valamit ellened. Ki lehet ellenünk? Ha Isten így döntött. Ha ez Isten grandiózus terve. Ha ő ilyen végzést hozott meg magába a világ mindenségnek az ura, akkor ki lehet ellenünk? Azt mondod, hát mondok párat. A főnököm, a euró-forint árfolyam, a svájci... Oké. Persze, úgy értem, mint ahogy a hullámok csapdosnak, igen, úgy érezzük, hogy ez mindenképpen ellenünk van. Itt és most. Azok a hülye gondolatok, amik vannak nekem. Oké, értem. Értem, de értjük-e, hogy ez nem a nagy kép? Értjük-e, hogy ez ma van és holnap nincs? Értjük-e, hogy ez nem örök valóság? Fókuszálhatok erre egész életemben, hogy aztán csak rájöjjek, hogy mi a francnak fókuszáltam arra, amikor már megdicsőített engem, és tudod, ehhez járhattam volna hitben. Elhihettem volna, amit Isten mond. Ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32. vers. Ez az érvelés, hogy aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, vagy nem kedvezett neki, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Megvan? Aki, tehát az érvelés az, hogyha Isten annyira szeretett bennünket, hogy az ő saját tulajdon fiát nem kímélte, a saját tulajdon fiának nem kedvezett, és egy ekkora ajándékot adott nekünk a saját kárán, akkor most már, hogy az övéi vagyunk örökre, ebben a viharban, hogy ne ajándékozna mindent ő vele együtt nekünk. És mielőtt azt gondolod, hogy ez azt jelenti, hogy akkor minden problémám eltűnik, a végén azt látjuk, hogy van ott fegyver, meg éhség, meg küzdelem, meg harc, meg minden más, tehát nem erről beszél, hanem arról, hogy Isten levakarhatatlan. És Isten grandiózus terve lekaparhatatlan. Tudod, ez az, hogy ez az örök valóság, hogy Isten kezében vagyunk, és ő végtelenül bölcs Isten, és az történik velünk, ami az ő örök terve szerint van, de az ő örök tervének a sorsa vagy a végzete teljesen biztos. Erről beszél. Ő mindennel megajándékoz bennünket, amire szükségünk van. És erről beszél itt. Hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt, Jézussal együtt. 33. vers. Ki vádolja Isten választottait? Oké. Okay. Miért a 30... Most jön néhány kérdés. Három kérdés. Kérdés. Az én kérdésem az a negyedik. Az én kérdésem. Miért? Az első miért a vádlás? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Miért az első kérdés? Ki lehet ellenünk, tudod? És aztán kicsoda vádolt? Oké. Okay. Szerintem azért, mert a vádlás az az első olyan dolog, ami miatt, amikor elfogadjuk a vádlást, és önváddá fejlesztjük ezt, ez az első olyan dolog, ami miatt nem tudjuk megtapasztalni Isten valóságát és szeretetét. Okay? Tehát a vádlás, amikor vádolva vagyunk, és ezt elfogadjuk, és önvádlássá változtatjuk, akkor ez behoz egy távolságot Isten és én közém tapasztalatilag. És azt mondja, kicsoda vádolja az Isten választottait. És a válasz az, hogy lehet, hogy sok mindenki vádolja, és ez egy bíróság előtt való vádlásról beszél. Lehet, hogy sok mindenki vádolja, de a lényeg az, amit itt mond, hogy Isten az, aki megigazít. Oké, Isten az, aki megigazít. Tehát igazából teljesen mindegy, ki mit mond. Teljesen mindegy, hogy a lelkünk mit mond. Teljesen mindegy. Isten az, aki kijelentette, hogy te igaz vagy. Állj meg ezen. Tudod, azon, amit Krisztus tett érted. Azon az új valóságon, ami az ő valósága most már számodra. Így van ez. Jelenések 12 úgy hívja Sátánt, hogy ő a testvéreknek a vádlója. Oké? Tehát van egy vádlás, ahol Sátán éjjel és nappal vádolja a testvéreket. Tudod, éjjel és nappal a hívőt vádolja. Vádlás, vádlás, vádlás. Elővesz dolgokat a múltból, elővesz régi dolgokat, előhoz dolgokat, tudod. Miután elbuktunk és megvallottuk azt Istennek, és rendeztük a kapcsolatunkat Istennel, megint előhozza, és vádol, és vádol, és vádol, és vádol. Isten megigazított. Dániel 7-ben arról beszél, hogy Sátán az, aki kifárasztja a magasságos Istennek a szentjeit. Mi az ő stratégiája? Hogy jól kifárasszon bennünket. Hogy jól kifárasszon téged. Hogy elfárasszon azáltal, hogy hozzád dob dolgokat. Azáltal, hogy szüntelen hazugságokat mond és vádakat közöl. Hogy egy idő múlva csak belefáradjunk ebbe. De ez azt mondja, hogy Isten megigazított. Isten az, aki megigazított. Aki a világ mindenségnek a királya, az ura, a leges, legfelsőbb bíróság kimondta azt, hogy igaz vagy, mint amilyen igaz Jézus Krisztus. Ki az, aki kárhoztat, tehát kárhoztató ítélet, tehát elítél és kárhoztat. Krisztus az, aki meghalt, sőt, fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik értünk. Tehát azt mondja, Jézus meghalt értünk, feltámadt a halálból, felment az Atya jobbjára, és ott imádkozik értünk. Tehát semmilyen kárhoztató ítélet, vagy semmilyen negatív ítélet, amelynek a vége az, hogy a vége a kárhoztatás, az nem érvényes ránk, mert Krisztus imádkozik értünk. Nem is tudjuk felfogni ennek a valóságát. Róma 8 egy korábbi részében arról beszél, hogy a Szent Szellem imádkozik értünk az Atyához. Mikor gyengék vagyunk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Itt arról beszél, hogy Jézus imádkozik értünk. Értjük, hogy mennyire körbe vagyunk véve? Mennyire velünk van Isten? Mennyire mellettünk van Isten? Amikor gyenge vagyunk, és csak tudod, húzzuk a belünket, és tudod, még imádkozni se tudunk egy normálisat, tudod, vagy azt se tudjuk, hogy hogyan kérjük, amit kérünk, a Szent Szellem bennünk imádkozik az Atyához. És az Atya hallja az ő imádságát. És amikor, tudod, úgy érezzük, hogy magunk alatt vagyunk, vagy károsztatva érezzük magunkat, vagy ott van az önvád, akkor Jézus az Atya jobbján imádkozik az Atyához, és az Atya meghallgatja az ő imádságát. Az egész Szent Háromság, Atya, Fiú, Szent Szellem velünk van és mellettünk van. Oké, kicsoda szakíthat el, 35, szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Kicsoda foghatja a hívőt és nyek, tudod, zutty, tudod, elszakít bennünket Krisztusnak a szeretetétől. Milyen helyzetek, milyen viharok. Milyen problémák, milyen belső harcok és küzdelmek szakíthat el bennünket a Krisztus szeretetétől. Oké, és itt jön egy válasz, ami 17 dolgot sorol fel. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy fegyver, vagy mezítelenség, vagy veszedelem. Mert megvan írva, te érted, gyilkoltatunk minden nap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. Azt mondja, minden nap ellenünk vannak. Mindenki ellenünk van. Tudod, szembeárral kell mennünk. Az életünk is veszélyben van. Problémák vannak kívül. Problémák vannak belül. Tudod, vannak támadások a démoni világból. Vannak támadások emberektől. Vannak támadások belülről. 37. vers. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Ha, erről beszél. Hogy de mindezekben. Tudod, mindezekben felettébb diadalmaskodunk. Oké, és a görög szó, ez hyper nikao. A nikao az, ebből van a niké, a nikao az ige, a niké az a főnév, ebből van a Nike, vagy a Nike. Oké, ez a világmárka a görög szóból vette. Ez azt jelenti győzni. Győzni. De nem azt mondja, hogy mindezekben győztesek vagyunk, hanem azt mondja, mindezekben hyper, ez az. Az azt jelenti, hogy hiper győztesek vagyunk. Azáltal, aki minket szeret. Mindezekben hiper győztesek vagyunk. Hiper győztesek. Tudod, ez olyan, ahogy itt van a hatalmas viharban a hajó, és megy előre, és vannak időszakok, és helyzetek, és pillanatok, és aztán hosszabb pillanatok, amikor azt gondoljuk, hogy ez nem fog eljutni a céljára, és azt mondja Pál, hogy megőrültél, predesztinálva vagy, a végzeted és a sorsod biztos, hogy ott leszel, és olyan leszel, mint Jézus maga. És megigazított, és megdicsőített, és
És ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? Ha az ő saját tulajdonfiának nem kedvezett, hanem értünk odaadta, mindent megad ezen az úton neked, amire szükséged van. Kicsoda az, aki vádol? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki károsztott? Krisztus az, aki meghalt, sőt, fel is támadott az Atya jobbján van, és imádkozik érted. Kicsoda szakíthat el minket az Istennek a szeretetétől. Tudod, mi mindezekben a nehézségekben hipergyőztesek vagyunk. Azáltal, aki minket szeretett. És tudod, hiszem, hogy ezt a fajta valóságot és kijelentés Pálnak erre szüksége volt. Mert annyi ellenállásba ütközött, annyi próba volt, annyi nehézség volt, annyi szenvedés volt, hogy ezt ellensúlyozni kellett egy mélyebb, egy teljesebb kijelentéssel. Ahol Pál azt mondja, hogy tudjuk, hogy minden a javukra van azoknak, akik az Istent szeretik. És ugyanígy van nálunk is, hogy amikor nehézségek vannak, próbák, komoly problémák, komoly viharok, akkor igazából nem az visz előre bennünket, hogy ezekkel mélyebb közösségbe vagyunk, vagy lélekbúvárkodunk, hanem hogy igazából megragadjuk annak a valóságát, ami Isten grandiózus tervének a valósága. És hogy azt mondjuk, hogy igen, tudod mit? Ez a valóság az az, hogy felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. És fogjuk, és ezt a kijelentést, ezt kihirdetjük, ezt a győzelmet kihirdetjük. Egyébként nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy ez a szó, hogy evangélium, vagy örömhír, vagy jó hír, ezen nem okoskodni kellett soha, történelmileg. Ez nem olyan, hogy na, akkor vitassuk meg az örömhírt, vagy jó hírt, most az ókorban, tudod. Na most, ezzel egy dolgot lehetett tenni, kihirdetni. Győzelmet kihirdetni, örömhírt kihirdetni. Oké? Az örömhír Jézus Krisztusnak az örömhíre nekünk adatott. Jézus Krisztusnak az örömhírén nem okoskodni kell. Jézus Krisztus örömhírét nem méregetni kell. Tudod, hallgatod most, és azt mondod, érdekes gondolatok, hát nem is tudom, mindjárt megkérdezem az érzelmeimet, mit szólnak ehhez. Kedves kicsi érzelmem, tudod, mi a gondolatod, hagyd nézzük. Hát igen, most csak nem olyan vasárnap reggeli hangulatban vagyok, hogy efelől túlságosan izgatott legyek. Hát most ezt nem is tudom, meg azért azok a viharok. Nem, ezt ki kell hirdetni. Tudod, ki kell hirdetni a lelkünknek, ki kell hirdetni a légkörnek, ki kell hirdetni a gondolatainkban, ki kell hirdetni az érzelmeinknek, ki kell hirdetni mindenhol ezeket a valóságot, mert ezek örök valóságok. Oké? Hogyha nem hirdetjük ki, akkor mi lesz? Attól még igaz, de az fog minket rabul ejteni, ami körbevesz bennünket a látható dolgok. És a hívő akkor van igazán nagy bajban, amikor a látható dolgok rabságában van. Isten hitre hívott bennünket. Úgyhogy azt mondja, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodunk, vagy győztesek vagyunk azáltal, aki minket szeretett. És miért mondja ezt? Mondhatja azt, hogy hiper, vagy hipergyőztesek. Tudod, addig is voltak győztesek, nem? Voltak hódítók, voltak császárok, volt Nagy Sándor, voltak perzsa uralkodók, akik hódítottak, és győztek, és legyőztek birodalmakat, és győztesek voltak. Ők voltak a győztesek. De mi hipergyőztesek vagyunk. Miért? Mert ezek mind meghaltak, és igazából vesztettek. Igazából vesztettek. De a Krisztus valósága miatt, Isten grandiózus terve miatt, mi hipergyőztesek vagyunk. Mert nem hipergyőztes, nek hívják azt az embert, aki ellen nem lehet tenni semmit. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Mert meg vagyok győződve. 38. vers. Meg vagyok győződve. Meg vagyok győződve. Nem csak az, hogy Egy érdekes gondolatom támadt. Mit szóltok ehhez a teóriához? Tudod? Vagy mi volt ez a szó, amit Tocsáiknál vicceltünk ezzel? Nem jut eszedbe, oké. Okay. Tudod, mit szóltok ehhez a véleményhez? Nem, mit mond? Azt mondja, meg vagyok győződve. Tudod, mifelől vagy meggyőződve? Mifelől vagy mozdíthatatlanul meggyőződve? A vihar felől? Körülmények felől? Problémák felől? Nehézségek felől? Ellenállás felől? Mások vágyai felől? Nem, azt mondja, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Oké? E felől meg vagyok győződve. Meg vagyok győződve, hogy a hajóm, ami megy, tudod, annak biztos, örök sorsa és végzete van. Meg vagyok győződve, hogy bármi, ami az út közben van, vihar, azt mind javamra fordítja Isten. És meg vagyok győződve, hogy semmi nem szakíthat el engem a Isten szeretetétől, amely Krisztusban van. Felsorol összesen 17 dolgot a 35. verstől, itt a 38. versben nem szakíthat el a halál. Tehát a halál, azt mondja, blum. Mit mond a halál? Tudod, meghalunk.
Megjártad. Felesleges volt mindezt hinni, felesleges volt bízni Jézusba. Majd persze te, hogy hipergyőztes, na most legyőztelek.
És mit mond? A halál jön, és nemhogy lever, hanem előléptetés a dicsőségbe. Előléptetés. Ezért mondja Pál azt, számomra az élet Krisztus, a meghalás nyereség, Filippiek 21. A halál az ilyen, tudod, a halál az nem... Tudod, ez mind annak, aki a bizalmát magába veti. Tudod, én magamba hiszek, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy magunkba higgyünk. Oké. Tudod, és jön a halál, és... Na most higgyél magadba. Mi van? De Krisztus legyőzte a halált. Jézus legyőzte a halált. Tudod, és jön a halál, és az sokkal inkább egy... Pong! Előléptetve dicsőségbe! Tudod, háborúból hazahozva, itt jönnek a győztes harcosok. Tudod, és ott van... Tudod, ahogy a Rómában vannak a diadalívek, amiket építettek, valamelyik tábornok vagy hadvezér nyert, tudod, győzött, és provinciákat védett meg, területeket foglalt el, tudod, az ellenséget legyőzte, és több éves hadjáratban volt távol, és aztán jön haza, és hatalmas tömeg veszi körbe, és üdvrivalgás, és öröm, és jön a hadvezér haza az egész seregével, és hozzák, tudod, a hadifoglyokat, és a zsákmányt, és az aranyat, és a kincseket, és ahogy bevonulnak diadallal. Tudod, a halál az előléptetés. Előléptetés. Nem, azt mondja Zsoltár, drága az Úrnak a szemeibe az ő szentjeinek a halála. Tudod, ez nem olyan, hogy ó, hanem olyan, hogy sem halál, sem élet, azaz semmi az életben nem szakíthat el minket Isten szeretetétől. Sem angyalok, sem fejedelemségek, azaz démonok, démoni fejedelemségek. Sem jelenvalók, ez mit jelent? Sem jelen, ez ezt jelenti. Semmi most, most semmi. Semmi az, semmi nincs, ami elszakíthat minket az Isten szeretetétől. Lehet, hogy megtapasztaljuk, lehet, hogy nem, lehet, hogy érezzük, lehet, hogy nem, de semmi nem szakíthat el. Semmi jelenben, sem következendők, semmi a jövőbe. Tudod, nem úgy kell mennünk, hogy hát igen, most igen, Isten szeret, de aztán ki tudja. Tudod, lehet, hogy jövőben egy nap, tudod, annyira béna leszek, annyira gyenge leszek, annyira, tudom, hogy sok új hívőnek van ez, nem is tudom, remélem, hogy én nekem fog sikerülni, tudod, ez, tudod, semmi nem szakíthat el a jövőben Isten szeretetétől. Sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység. Tudod, nincsen semmilyen mélység, ami elszakított. Sem, és a legvégén a 17. az egy ilyen, tudod, már elege volt Pálnak a felsorolásból, úgyhogy azt mondja, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Oké? Ez a nagy kép. Ez Isten grandiózus terve. Fogd a pipádat, mert ez egy angol mondás, nem tudom. Fogd a pipádat, tömköd bele Róma 8-at, és szívd el. Tudod. Fogd az üdítődet, szórd bele Róma 8-at, kavard meg a limonádét, és idd meg. Hogy tudom még érzékeltetni? Süss bele a kenyérbe. Tudod, Róma 8. Tudod, valósága. Hagy ragadja meg a lelkedet, hagy ragadja meg a gondolatodat, hagy ragadja meg az életedet, hagy legyen ez a valóság a te fókuszod, az én fókuszom, és aztán hirdesd. Hirdesd magadnak, hirdesd a lelkednek, hirdesd a körülményednek, hirdessük egymásnak, és hirdessük mindenkinek ezt a hiperdiadalt, győzelmet, ami Jézusban van, mindazoknak, akik hisznek Jézusban. Amen. Köszönjük, Urunk, neked. Magasztalunk téged, és áldunk, hogy ilyen szavakat szólhatunk, ilyen valóságokat láthatunk. Ma reggel egy picit, ahogy beleláthattunk, egy picit. És ezt nekünk adtad. De nem csak ma reggelre adtad nekünk, Urunk, hanem az egész életünkre. Hogy ne felejtsük el ezt könnyedén, hogy ne mellőzzük ezt a valóságot, hogy ne legyen a, Urunk, a tenger és a vihar a mindenható Úr az életünkben, hanem legyél te, mert te vagy az. A tenger a te kezedben van. Köszönjük neked, áldunk téged, magasztalunk téged, meg akarunk állni ezen igazságok és kijelentésnek a biztos talaján. Magasztalunk téged, mert te egy ilyen Isten vagy, aki a saját tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadtad. Mi módon ne ajándékoznál ővel együtt minden nekünk? Ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Köszönjük neked, magasztalunk téged. Jézusnak a nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen. Amen.